Olvasom Istennek ígéjét, úgy, amint az írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv, harmadik részének első 10 versében. Hogy Isten ígéje miképpen szól hozzánk az említett helyről, hallgassuk meg alázatos szívvel és lélekkel. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután 3 órára. Arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit napról napra letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet ékes kapunak hívtak, hogy alamizsnát kérjen a templomba menőktől. Amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, alamizsnát kért tőlük. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta, nézz ránk! Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. Péter ekkor így szólt hozzá. Ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája, felugrott, talpra állt és járt. Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott és dicsérte az Istent. Látta őt az egész nép, amint járkál és dicséri az Istent, és felismerték, hogy ő az, aki alamizsnáért szokott ülni a templom ékes kapujában, és félelemmel telve csodálkoztak azon, ami vele történt. Ez Istennek írott ígéje. Nem tudtam, hogy dicsőítő vasárnap a mai vasárnap, de Isten nagyon szépen kirendelte a kapcsolódási pontokat ezen az alkalmon, legalábbis én nagyon ezt éreztem. Már a köszöntés során mindenek előtt én is szeretném nagy szeretettel köszönteni a gyülekezetet személyesen is, és egy játékra hívni a gyülekezet tagjait. Nagyon egyszerű játékról van szó. Azt kell elképzelnünk, hogy mindannyian elutazunk egy lakatlan szigetre, és erre az útra egyetlen dolgot vihetünk magunkkal, aminek a feltétele, a kiválasztás feltétele az, hogy csak olyasmit vihetünk magunkkal, tehát ez az egy dolog, olyan dolog kell legyen, amire szükségünk lesz. És most mindenki képzelje el, hogy mi lenne az az egy dolog, amire egy lakatlan szigeten szüksége lehet. Mondjuk mosolyjal lehet jelezni, hogyha megtaláltuk ezt a dolgot. Vagy mindenki nagyon boldog, vagy nagyon egyszerű volt ez a kérdés. És azt hiszem, nem mondok újat, főleg a keresztelés fényében, és próbáltam feljegyezni a neveket, lehet, hogy látták a keresztelők és a keresztülő is, hogy jegyzeteltem, a neveket jegyzeteltem, mert hogy az a kiindulási pontja a mai alkalomnak, hogy különböző szükségletekkel élünk. Különböznek a szükségleteink. És láthattuk azt, hogy Zsuzsanna és a szülők mozgás igénye, mozgás szükséglete nagyon különbözött, ugye? Mert hogy életkorból adódóan más dolgokat tartunk szükségesnek, de nem csak az életkorunk az, ami ezt meghatározza, hanem az életünknek minden tényezője. Jó esetben a hitünk is meghatározza azt, amit szükségesnek látunk, amit szükségesnek ítélünk. Az alapigében hallottunk egy nyomorék férfiról. Azt szeretném, hogyha mindenek előtt az ő jelenlétét vizsgálnánk meg, hogyan is van ő jelen, milyen tényezői vannak az életének. Nem tudom, hogy mennyire ismerjük őt az ige fényében, de hogyha kicsit tágabb kontextusban vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy életkorát tekintve ő egy 40-es férfi, és azt is olvassuk róla, hogy születésétől fogva a nyomorék. És ezzel él együtt. Tehát az életének egy alaptényezője, egy kiinduló pontja az, hogy nem tud megtenni akármit, de amit tesz is, azt sem tudja egyedül megtenni. Azt is olvastuk az ígében, hogy ő teszik, veszik és hozzák, viszik. Nem egyedül megy el a templom kapuba, nem egyedül kerekedik útra, hanem nap mint nap másra utalja magát, és segítséggel eljut az ékes kapuba. De nem megy be a templomba. Megáll azon a helyen, amelyet szerinte számára meghatároztak. A templom kapuig megy. Egyik nap olyan, mint a másik, jönnek-mennek az emberek, nagyon nagy forgalom van a zsinagóga környékén. Van, aki megrettenve néz rá, mások feltehetik a kérdést, hogy vajon kivétkezett ő vagy a szülei. De az ékes kapuban kevesen mennek el úgy, hogy ne tekintsenek rá, és még kevesebben úgy, hogy ne csörrenne az apró pénz a lábai előtt. Könyörülnek rajta. És ez a férfi, ez a születésétől fogva sánta férfi felnéz ezekre az emberekre, reményteljesen néz, mégpedig abban a reményben, hogy az ő szükségét kielégítik. Mert hogy milyen szükséggel érkezik oda nap, mint nap? Hogy megkapja a megélhetéshez szükséges alamizsnát. Tehát az alkalmunk elején arra kértem a gyülekezetet, hogy fogalmazzuk meg azt, hogy mire lehet szükségünk. Most pedig arra kérem a gyülekezet tagjait, hogy fogalmazzuk meg azt, határozzuk meg azt, hogy ha még egy dolgot magunkkal vihetnénk, és itt már nincs olyan feltétel, hogy szükségünk kéne legyen erre a dologra, keressük meg, mi az a dolog, amit magunkkal vinnénk, az a dolog, ami először eszünkbe jut, az a dolog, amire úgy érezzük, hogy vágynánk, mondjuk, egy lakatlan szigeten. És szintén mosollyal jelezzük, hogyha ez megvan. Mintha ez nehezebb lenne, ez a kérdés. Tehát az alapigényben ott van ez a koldus ember, ez a születésétől fogva nyomorék ember, aki tisztában van azzal, hogy mire van szüksége. De még van két személy, aki színre lép ebben a történetben, ugyanis a koldus előtt elhaladók tömegében kiemelkedik két személy, Péter és János. És vajon mi az az élethelyzet, amiben ők közelednek ugyanarra a helyre? Mert hogy azt látjuk, hogy ahogy a koldus ember, ők is a zsinagógához tartanak, de vajon hogyan teszik ezt? Mindenek előtt tudnunk kell, hogy ez az egész történés azután megy végbe, hogy az első gyülekezet megélte a maga pünkösdjét, az első pünkösdöt, a Szentlélek kiáradását. Azután történik mindez, hogy létrejött az első keresztény gyülekezet, és mégis Szentlélekkel, erővel és igével betelve, ez az az állapot tehát, amiben Péter és János a zsinagógához közelednek, visszatérnek az imádkozás órájában a korábbi gyülekezetükhöz. Azt tisztáztuk, hogy mi volt a sánta templomi útjának a célja, de vajon mi az emberi logika abban, hogy ez a két gyülekezet vezető visszatér a zsinagógába? Mert hogy létrejött a saját gyülekezetük, mondhatni, Krisztus gyülekezete, de hát ők a vezetői ennek az új gyülekezetnek, és mégis visszatérnek. Valószínűleg nem emberi logika mentén haladtak, mert hogy emberileg nem indokolt visszatérniük. Nem mondhatta vajon volna ez a két ember, hogy mi most már előbbre haladtunk, mi most már ismerjük a Szentlélek erejét, mi most már egy másik közösség tagjai vagyunk, sőt vezetői vagyunk. Ismerjük azt a szót, hogy hívő alázat. De ha van hívő alázat, akkor van hívő gőg is. És a hívő gőg mondatta volna azt Péterrel és Jánossal, hogy mi nem térünk vissza ebbe a gyülekezetbe. Mi hívőbbek vagyunk. És mégis azt látjuk, hogy ők visszatérnek ebbe a gyülekezetbe. Elindulnak a zsinagógába. Biztosan rengeteg módon meg lehetne válaszolni a miért kérdését ennek. Mégis az ige fényében egyszerű választ tudunk adni erre a kérdésre, mégpedig azt, hogy azért mentek, hogy megosszák azt, amiük van. Pontosan az a lélek vezette őket vissza a zsinagógába, akit megismertek néhány nappal korábban. Azt olvastuk a 6. versben, hogy amim van, azt jöttem adni neked, azt adom neked. És ezzel mentek nem csak a zsinagóga irányába, hanem a koldus irányába is. A rászoruló ember reményteljesen rájuk néz, ők pedig rátekintenek. Ez az első lépés, a találkozás első lépése. Azt olvassuk, hogy rájuk tekintett, rátekintett Péter és János, és fel is szólította, hogy nézz, nézz ránk. Nézz ránk. És ahogy mindenki mástól, az apostoloktól is csak egyet kért a koldus, az, hogy adjanak neki alamizsnát, szánják meg őt, elégítsék ki az igényét. Péter pedig ebben a találkozásban nem tud megfelelni a koldus igényeinek. Nincs sem aranya, sem ezüstje, nincsen alamizsnája. El tudom képzelni, hogy mekkora csalódást élhetett át a koldus ezután a mondat után, a másodpercek töredéke alatt, amikor megtudta, hogy sem aranya, sem ezüstje nincs. De nem volt ideje különösebb csalódást megélni, mert nem hagyta abba Péter itt, ezen a ponton ezt a beszélgetést, nem zárta le a találkozás élményét, hanem folytatja. Azt mondja, hogy de amim van, azt neked adom. Mindazt, amim van, azt neked adom. És a reményteljes szót, reményteljes cselekedet követi, nem csak válaszol szóban, nem csak szóban válaszol Péter, hanem azt olvassuk, hogy kinyújtja felé a kezét, és cselekszik, méghozzá Jézus Krisztus nevében. És én úgy tudom elképzelni, ember közelibbé hozni ezt az egész történést, mint amikor egy életeseményre, ugye odaszánom az odaszánni való összeget, és elkészítem a borítékomat, és ráírom a nevemet, de a borítékban lévő összeget a szüleim adják. Azt, amim van, azt adom neked. Ráírom, hogy szeretettel, Szabó Gabriellától, de közben a tartalmát, ennek az ajándéknak a tartalmát nem én álltam. És körülbelül ez történik itt, amikor azt mondja Péter, hogy azt, amim van, azt adom neked, akkor itt Péter az a boríték, amit Jézus Krisztus töltött meg, és a cselekedetnek a tartalmát Jézus Krisztus határozta meg. Jézus Krisztus nevében történt az, ami történt. Ez a boríték nem akárki nevét hordozta. És arra szeretném hívni a gyülekezetet, hogy gondoljunk bele abba, hogy mi is ugyanilyen borítékai vagyunk az Istennek. Hogy mi is ugyanígy, ha Jézus Krisztus nevét hordozzuk, a mi életünket is meg tudja tölteni az Isten kevesebb vagy több tartalommal, és akármit teszünk keresztényeként, arra ez a név van ráírva. Legyen az jó cselekedet, legyen az áldás a mások életében, de lehet az átok is. Felmérjük-e a cselekedeteink súlyát ilyen módon is? Hogy milyen borítékai vagyunk az Istennek, ilyen közvetítői az áldásnak? Akarunk-e ilyen közvetítői lenni az Isten áldásának, ahogy Péter és János? Az imádság órájára indultak el az apostolok, de nem mulasztották el kinyújtani a karjukat, és ez egy nagyon fontos része ennek az igének. Mert hogy imádságra hív az Isten, de nem csak imádságra hív az Isten. Amikor egy gyülekezeti tag, egy testvérünk a gyülekezetből hozzánk fordul segítségért, akkor nagyon sokszor, nagyon könnyedén fölajánljuk az igei szolgálatot és az ima szolgálatot ennek az embernek. De nem csak az Isten szócsövei vagyunk a gyülekezeti közösségben, hanem az Isten kezei és lábai is lehetünk. Számolunk-e ezzel az elhívással? Akarunk-e az Isten kezei és lábai lenni? Kinyújtja Péter és János a karját, hogy felemelje és megerősítse a koldust. És mit csinál az eddig nyomorék koldus? Lehet egy lehetőség az is, hogy megvonja a vállát, és azt mondja, hogy hát én nem ezt kértem. Én nem ezt kértem. Úgyhogy nyugodtan álljatok tovább, nem értitek a kérésemet, ti nem értetek engem, de nem ezt válaszolja, hanem felszökken, talpra áll, belekapaszkodik a segítséget nyújtó kézbe. És ez nagyon nem evidens nekünk embereknek. Nemrég olvastam egy meséskönyvet, és nem tudom pontosan lehivatkozni a címét, de volt benne, és ez volt a legmegragadóbb része az egész történetnek, ahol két szereplő között zajlott egy dialógus, és azt kérdeztem az egyik szereplő a másiktól, hogy szerinted mi a legbátrabb dolog a világon? És azt felelte a másik főhős ennek a mesének, hogy az, ha segítséget tudok kérni. Mert hogy nagyon gyakran cselekszünk, vagy jövünk úgy a gyülekezetbe, hogy cselekedni akarunk, hogy segíteni akarunk, hogy mi akarunk lenni az Isten jobb keze a közösségünkben. De nem csak a pozitívumokat jöttünk megosztani a közösségben, a közösség nem csak a pozitívumokat akarja elhordozni, nem csak az örömödet akarja elhordozni, nem csak kiszipolyozni a segítőkészségedet, vagy a hálakészségedet, hanem azért is van körülötted ez a sok ember, hogy segíteni tudjanak. Hogy akkor, amikor te botlasszál, akkor neked nyújtsanak segítő kezet. Hogy egymást tartsuk, egymást tartsátok. És sokszor ez nehezebb belekapaszkodni egy kézbe, mint sem felsegíteni, mint nekünk felsegíteni egy másik embert. De az Isten alázata az, ami engedni tudja akár ezt is. Hogy ne csak a sikereinket osszuk meg egymással, hanem a nehézségeinket is. Felszökken, talpra állt és járt, és ez a sánta ember talán életében először bement a templomba. Bement a templomba, és dicsérte az Istent. Óriási változás ment végbe ennek az embernek az életében. Amit megelőzött egy találkozás, amit megelőzött egy segítségkérés, amit megelőzött egy segítői tett. És azt látjuk, hogy nem csak a határai alakultak át ennek az embernek, hanem az értékrendje is. Mert hogy valószínűleg a jövedelme nem növekedett a korábbi fél órában, és mégis hátrahagyva nem olvassuk azt, hogy összeszedte az erszényét, összegyűjtötte az aznapi adagot, zsebrevágta, amit addig összegyűjtött, hanem azt olvassuk, hogy azonnal lábra állt, fölszökkent, bement a templomba, és elkezdte dicsérni az Istent. Ahogy a zsoltáros tette annak idején, ahogy olvasta Andrea korábban, áldott az Isten. Az igehirdetés elején és közepén megfogalmaztunk két dolgot. Azt, hogy mire van szükségünk, mire lehet szükségünk, és azt, hogy mi az, amire vágyunk. Mekkora feszültség van e között a két dolog között. És nem tudom, hogy jól láttam-e, de innen úgy tűnt, hogy talán nehezebb is megfogalmazni azt, hogy vagy talán váratlanul ért minket a kérdés, hogy különbség van a között, amire szükségünk van és amire vágyunk. Nehezebb talán megfogalmazni a kettő közötti különbséget. Ritkán szembesülünk ezzel. Az egyik barátnőm egy alkalommal írt nekem egy rövid üzenetet, hogy ha lehet, akkor amíg Kolozsváron vagyok, addig menjek el az X üzletbe, és hozzak el neki ezt és ezt. És önkénytelenül cseten zajlott ez a nagyon mély beszélgetés, és az volt az első kérdésem, hogy nem is írtam meg először, hogy mire van, hogy mit hozzak el neki, csak hogy menjek el ebbe az üzletbe. És az volt az első kérdésem, hogy mire lenne szükséged. És utána láttam, van ez a három pont, ami így hullámzik, amikor valaki gondolkozik, és csak vártam, hogy fú, mondom, ez nagyon hosszú lista lesz. És vártam, és vártam, és aztán csak annyit írt, hogy hát most, hogy így kérdezed, igazából nincs is szükségem rá. Nagyon nagy feszültség van a két dolog között. És nagyon mély az a pillanat, amikor szembesülünk azzal, hogy talán az, amit az Isten elé viszünk, az nem a szükségeinket elégíti ki, hanem a vágyainkra adna választ. És nagyon sokszor akadályoz minket az Isten dicsőítésében az, hogy azt látjuk, hogy az Isten nem válaszolt. Hogy azt látjuk, hogy az Isten másképp válaszolt. Hogy nem azt adja, amit kértem. A koldus is átélte ezt. Ő kért valamit, de nem azt kapta. Valami sokkal többet készített el, valami sokkal személyesebben válaszolt az Isten az ő kérésére. Arra hívom a gyülekezetet, hogy nyissuk meg a szemeinket, és lássuk a különbséget a kéréseink szintjén is. Abban, hogy mit viszünk az Isten elé. Hogy mire várjuk az Isten pecsétjét az életünkben. Miben kérjük az ő segítségét. Mert hogy az Isten munkálkodó és megtartó Isten, nem csak teremtő, hanem gondviselő Isten. De a gondviselése nem a vágyainkat célozza meg, hanem a szükségeinket. Nem a napi adagot, a megélhetést ajánlja nekünk, hanem az örök életet, az ő fia áldozata által. És hogyha ezt látja a mi szemünk, és látja a mi szívünk, akkor együtt mondhatjuk a zsoltárossal, hogy áldjad lelkem az Urat. Áldjad lelkem az Urat. És ne feledd el, hogy mennyi jót tett veled. Mert ő megbocsátja minden bűnödet. Ne feledd el, hogy mennyi jót tett veled. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, magasztalunk téged, a te fiadért, és azért, mert mindenben előttünk jársz, és a mi utainkat őrized, és a mi lábainkat vezeted, és nem hagysz minket egyedül. Légy áldott azért, hogy a te fiad által pásztorunk is vagy, méghozzá jó pásztor, olyan pásztor, aki életét adta a juhaiért. Segíts nekünk nem megfeledkezni erről az áldozatról, hanem olyan életet élni, amely csak erre az áldozatra tekint. Olyan életet élni, amelynek minden mozzanatát meghatározza ez a tett. És minden cselekedetünk erre az áldozatra nézhessen. Kérünk, hogy nyisd meg a szemeinket, hogy láthassuk a te munkádat az életünkben, hogy ne csak érezzük, hanem tényleg tudjuk azt, hogy te mellettünk vagy, hogy te hordozol minket, hogy a te tenyered, Istenünk, akkora, hogy arról nem tudunk leesni, hanem tartasz minket, hordozol minket. Adj, Urunk, bölcsességet a mindennapjainkhoz. Add, hogy bölcsen különbséget tudjunk tenni a vágyaink és a szükségeink között. És add, hogy bölcsen neked tudjuk ajánlani ezeknek a kielégítését. Add, hogy el tudjuk engedni a mindennapi harcokat, a földi küzdelmeket, és ha tudjuk rád bízni az életünk minden egyes szegmensét. Adj nekünk alázatos szívet, mert ez a legjobb alapanyag, hogy a te országodat építsük, hogy általunk a te országodat építhesd. Add, hogy jó borítékai legyünk a te áldásaidnak, ha tudjuk hordozni és megosztani azokat, amikkel minket megáldottál. hadd tudjunk valóban a kezeid és lábaid lenni a testvéreink között, és ennek a gyülekezetnek a falain kívül is. Hadd tudjunk hűek lenni ahhoz a névhez, amit a te fiadról kaptunk. A te fiad nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. Most pedig mondjuk el a mi Urunk Jézus Krisztus imádságát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.